Sziasztok! Ez az adatépítés második adása. Remélem az első adás tetszett, és hogyha most is itt vagytok velem, akkor talán tapasztaljátok, hogy némi technikai upgrade segítségével egy picivel jobb hanghatást próbálunk most elérni, szóval, hogy nem a vödör aljáról beszélek hozzátok, hanem egy kicsit talán jobb mikrofonon keresztül hallható lesz a hangom. Ahogy ígértem nektek, folyamatosan próbálok az adás tartalmi és technikai minőségén is javítani. Remélem, hogy ez a nektek is majd a kedvetekbe tudok járni. A múltkori adás során viszonylag komoly témákat vettünk terítékre, és ígérem, hogy a továbbiakban is ez alapvetően domináns lesz a podcast során, de valahogy úgy hoztam most a sors, hogy ez a mostani adás egy kicsit talán a viccesebb, a könnyedebb oldalra fog jobban ráfeküdni. Mondhatni, hogy tematikus adás lesz a mai, mert három cikket hoztam, és abból kettő az étkezés, az evés, az ételek világából fog szólni. Úgyhogy azt mondom, kezdjünk is bele. A mai első cikk, amit terítékre veszünk, ez nem volt szándékos szóvic, Recipe Eat néven szerepel, ami ugye a Recipe Eat és a Recipe Eat szójátéka. Ez úgy látszik nem csak ételes, hanem szójátékos adás is lesz a mai, ezért külön elnézést. Természetesen a linkeket szokás szerint a show notes-ban meg fogjátok találni. A lényeg pedig az, hogy ez a Recipe Eat egy olyan machine learning alkalmazás, és mint mondtam egy kicsit talán a vicces oldalon, ami receptajánlóként működik. Ezen a ponton mondhatnátok, hogy ez tök uncsi receptajánló, már egy csomó van a neten, meg még olyan is, ami machine learning alapon megy, úgyhogy mi ebben az érdekes. Nos, az érdekes nem is az a receptajánlás, maga a cikk is bevallja, hogy az ajánló motor és az ajánlás mögötti machine learning az nem saját fejlesztés, hanem az amerikai Yamli szolgáltatónak az API-n keresztül működik. De nem is ezben az érdekes, hanem az a működési elv, amit a szerző, akinek most nem tudom a nevét, és azért külön elnézést kérek, amit a szerző kitalált, mert az a logika, hogy klasszikus ajánlómotor és receptkereső már sok van, de ezt kevesen használják a gyakorlatban, mert fel kell pakolni az összes hozzávalót, amivel rendelkezünk, és akkor ez alapján lehet vagy keresni valamilyen receptet, vagy ha nem is az összeset, de egy csomó hozzávalót, vagy kiválasztani valami listából, szóval ez nem olyan user-friendly, ennél már vannak modernebb megoldások, azaz most már vannak. A dolog lényege egészen egyszerűen az, hogy minden hozzávalót, amire szükségünk van, minden hozzávalót, ami otthon található, és reméljük, hogy szükségünk lesz rá, azt kitesszük az asztalra, vagy valami semleges felületre, lefotózzuk, elküldjük ennek a szolgáltatásnak, és a szolgáltatás ez alapján fog egy legjobban illeszkedő receptet adni. Miért érdekes ez? Természetesen azért, mert egyrészt bizonyítja, hogy van egy fickó a világon valahol, aki az asztalra teszi ki az összes cuccát, lefotózza, és így próbál megfőzni belőle, ami önmagában is érdekes, de viccet félretéve, miről beszélünk itt? Természetesen egy convolutional neural networkről, ami valójában azért érdekes, mert olyan image classification-t végez, ami a, mondhatom már talán, hogy jól ismert klasszikus példákkal szemben nem egy, hanem több választ ad. Hiszen a képen nem egy hozzávaló van, amit talán ma már nevezhetünk legalábbis adatos körökben könnyű feladatnak, hogy egy hozzávalót felismerjünk a képen. Csak hogy itt nem egy, hanem több, 4, 5, 6, 7, ki tudja hány hozzávalónk van, amit a hűtőből kipakoltunk és megtaláltunk. A cikk elég részletesen belemegy abba, hogy ez miért nehéz és mik a kihívások ebben. És ezt tegyük is egy kicsit most górcső alá. A lényeg tehát az, hogy valamilyen pretrénált modellt, előre rátanított modellt keresünk, amiből elég sok van a neten, képes lébelezni nekünk a képeket, viszont úgy, hogy képes legyen több választ kiadni. Alapvetően négy fontos eleme van ennek a projektnek ebből a szempontból. Négy dolgot kell tudnia egy ilyen megoldásnak, ezek pedig a következők, és most puskázni fogok természetesen a cikkből. Bár néhány a négyből elég triviális, rögtön itt van az első, hogy az a convolutional neural network, amiről itt szó van, ami jó lehet nekünk, annak elég rugalmasnak kell lennie, és előre kell, hogy trénelve legyen, tehát már rátanult modellről beszélünk, és rátanult modellek jellemzően single label típusúak vannak, ilyen mondjuk az ImageNet, amit a cikk konkrétan meg is említ, de még sok másik hasonló van. Tehát, hogy valamilyen alapmodellből kell kiindulnunk. De elég rugalmas modellt kell keresnünk ahhoz, hogy később ez tovább vihető legyen, ugye több objektum felismerésére. Objektum alatt itt ugye most a combot, a tarját, a hagymát és egyéb hozzávalókat értünk. A második fontos szempont, hogy muszáj, hogy a tréning anyag, tehát azok a képek, amin trénelünk, annak ne legyen olyan információja az elkészült modellben, ne továbbítson olyan információt, hogy hol van a határoló doboza a képnek. Most ez nagyon bonyolultan hangzott, de valójában arról beszélünk, hogyha van egy kép, amin le van fotózva egy banán, vagy egy autó, teljesen mindegy, akkor ez az autó, vagy ez a banán ezen a képen valahol van. Tehát egy kicsi kockát a köré rajzolunk, akkor ő ott van. Most mi olyan modellt keresünk, mit belehelyezkedve a cikkíró csapatába, teljesen önkényesen persze, szóval olyan modellt keresünk, ami nem rendelkezik ilyen alapinformációval, hogy a képen hol van a valami, amit fel kell ismerni, hiszen mi több valamit akarunk majd felismerni, úgyhogy a valamik, azok bárhol lehetnek a képen. A harmadik ilyen szempont, hogy elég robosztus modellt kell, hogy keressünk, ami a potenciálisan nagyon zajos és redundanciával teli képeket is fel tudja dolgozni. Ez talán most nem világos, a zaj talán egyetemű, de a redundancia kérdése nem, de később, amikor rátérünk erre a négy szempontra picit részletesebben, akkor erre ki fogok térni, hogy ez miért fontos. Ez nekem sem volt rögtön egyértelműen világos, mikor olvastam a cikket, de utólag aztán teljesen érthető. És természetesen a negyedik és szintén nagyon fontos szempontunk az pedig az, hogy olyan modellt kell választanunk, ami egyáltalán képes multilabelt, tehát több labelt kiadni predictionként, hiszen hogyha egy labelre szűkíti mindig az eredményt, akkor valamit biztosan meg fog tárni a képen, de az összes többi dologról nem fogjuk tudni, hogy azok mik és hol vannak. Nézzük tehát meg ennek a négy szempontok közül az érdekeseket. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy pre-trained modell, amit rugalmasan átalakíthatunk, erről ez elég triviális, erről nincs sokat beszélnünk, de talán ez az utolsó kettő, amit említettem. Ez fontos lehet. Miért fontos ez a szempont, hogy jól kezelje a redundanciát a modell, a felismerő modell? Nos, azért, mert úgy oldották meg, és szerintem ez egy zseniális megoldás, egyébként nem a szerző talált, aki le is hivatkozza, hogy kik foglalkoztak ezzel először, de ez most mindegy is, úgy oldották meg a többes azonosítást a képen, hogy képzeljük el, hogy egészen egyszerűen a kép mondjuk bal felső sarkából elindulunk egy pici kis dobozzal, ami kisebb, mint a kép, és ezt elkezdjük csúsztatni a képen, tehát mintha pici kis felvételekre darabolnánk, bontanánk a képet, és így tulajdonképpen, ha paraméterezzük, hogy mekkorák ezek a miniképek, képkivágások, és mennyi van belőle, akkor a képet feldobjuk sok-sok kisképre. Nem pixelekre, de kisképekre. És ezeket a kisképeket utána egyesével kergetjük át a neurális hálón, és természetesen az a várakozásunk, és azt szeretnénk, hogyha ugyanazon a tárgyon, mondjuk egy autón, vagy itt, ahogy a cikkben hivatkozott példa, egy hagymán, vagy egy nagy darab húson megy végig, akkor az arról készült apró képek, vagy képrészletek, azok ugyanazt az eredményt fogják labelül adni, és hogyha sok ilyen labelt összegyűjtünk, a feldolgozás, ez gyakorlatilag egy képfeldolgozás során, akkor azért bizton állíthatjuk, hogy valószínűleg azt látjuk a képen. És természetesen sok zaj is lesz majd a képen, hiszen lesznek olyan kis képrészletek, amiken nincs semmi, vagy éppen csak egy kis kifli csücsök fog beérni arra a képrészletre, és akkor ott azt a modellnek tudnia kell kezelni, és ott nem szabad, hogy találjon semmit sem. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes megoldás ennek a multilabel problémának a feldolgozására. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképp érdemes, de pislancsatok rá. Nagyon jól van egyébként a cikkben, annyival előnyben vagytok, ha megnézitek a podcasthoz képest, hogy nagyon jó ábrákat készítettek a cikkbe, és nagyon könnyű ezáltal megérteni, hogy miről is van szó. Az utolsó, negyedik szempont pedig, hogy multilabeled predictionizátokat tudjon kiadni a képfelismerő, tulajdonképpen itt egy szavazásos, egy voting rendszert valósított meg a szerző a modell elkészítése során, Tehát arról van szó, hogy a kicsi képek mind érnek egy szavazatot, a kicsi képeken azonosított tárgyak, tehát ilyen esetben mondjuk a hagyma, ér egy szavazatot, és a sok-sok szavazatból kell, hogy összeálljon egy eredmény, de nem egy elemű eredmény, hanem több elemű eredmény, és nyilvánvalóan a top szavazatot kapottak. Tehát mondjuk, ahogy ment szépen a képfeldolgozó kivágó rendszer, és született mondjuk, teszem azt, 15 kép a hagymáról, egyikben ugye a hagymának a teteje van benne, a másikban az egész hagyma, és akkor így csúszott lefele, vagy jobbra, vagy balra, teljesen mindegy ez a képfeldolgozó megoldás rajta, akkor így sok hagyma szavazatunk van, és azok a dolgok, amik valójában nincsenek a képen, csak mondjuk valami belógott, és a rendszer hibásan felismerte valaminek, ami igazából nincs ott, abból viszont kevés lesz. Így aztán végül a hagyma fog nyerni, és mivel nem csak hagyma van a képen, hanem itt bagett is, mert hogy itt egyébként kimondottan francia recepteknek a feldolgozásáról van szó, de ez szerintem machine learning szempontból nem túl fontos. Szóval a lényeg az, hogy bagettet is fel fogunk tudni ismerni, az is sok szavazatot fog kapni. Szerintem zseniális megoldása a multilépből feldolgozásnak, de ami engem igazán megfogott, az az, hogy egy ilyen igazán hétköznapi, egyszerű, mindennapos problémát, hogy hát ez van a hűtőmben, vagy ez van a kosaramban, itt lehetne ebből főzni, most nincs ötletem, nincs kedvem ezen gondolkodni, egy ilyen hétköznapi dolgot a machine learning milyen ügyesen megold. Egy picit persze ez egy demo alkalmazás, egy kicsit nincs ez komolyan véve, senki nem gondolja szerintem komolyan, hogy mindennapjainkban ez annyira be fog épülni, de akár ezt is el tudom képzelni. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy jó bemutatása annak, hogy milyen vizuális képfelismerési módszerek vannak, és azok segítségével mit lehet elérni. Ha egy picit így rágondoltok, akkor nem csak egy kis bajusz alatt elmorzsolt mosolygást ér meg ez a cikk, hanem el tudtok képzelni azért olyan hétköznapi alkalmazásokat. Nem biztos, hogy a konyhaasztalon, lehet, hogy egy gyárban, lehet, hogy egy munkahelyi helyzetben, vagy valamilyen egyéb bármilyen probléma területen, de el tudtok képzelni ti is olyanokat, ahol az a fajta képfelismerés, ahol több dolgot kell azonosítani, fontos. Ne menjünk nagyon messzire, gondoljunk például a most nagyon-nagyon népszerű önvezető autók kérdéskörére, ahol szintén ugye, hogy az önvezető autó halad, képzeljük, hogy ül benne a robot, aki persze nem benne ül, de értitek a lényeget. Neki nem csak azt kell azonosítani, hogy pontosan előtte mi van, hanem az összes többi dolgot, például ha belép a képbe egy biciklis gyerek, akkor azt nagyon gyorsan tudnia kell azonosítania, és nem mondhatja azt, hogy hát bocs, én egyszerre csak egy dolgot látok a képen, úgyhogy a biciklis gyereket pont nem vettem észre. Szóval azt gondolom, hogy nagyon hamar napjaink részévé fognak válni az ilyen típusú megoldások, és hogyha ez érdekel benneteket, akkor a szerző, aki tényleg nem találta meg legjobb igyekezetem ellenére sem a nevét a bloghozban, a szerző belinkelte a GitHub projektjét is, úgyhogy meg tudjátok nézni magát a kódot, sőt, kitaláltjátok a sajátotokat is, és kicsit módosítással talán kitaláltok valami saját megoldást is. Én arra kérlek benneteket, hogyha bármelyikőtök megpörgeti ezt a kódot a gépén, és valami saját megoldást csinál, akkor írja meg a hello@adatépítész.hu-ra. Következő adásban szeretném megemlíteni, meséljétek el, hogy mire jutottatok, ha kipróbáljátok. De arra is bátorítalak benneteket, hogyha megtetszett ez a cikk, vagy szeretnétek még ilyen könnyedebb machine learning témákat hallani, akkor is nyomjatok egy jó ratinget az iTunes-on, vagy pedig dobjatok akár csak egy bátorító e-mailt nekem a hello@adatépítész.hu-ra. Ez volt mára az első cikkünk, és át is mennék a következő étellel összefüggő témánkra, ez pedig az okos hűtő. Természetesen szokásunkhoz híven ez a cikk is be lesz a show notes-ba hivatkozva. Okos hűtő, ez nem az első alkalom, hogy hallunk ilyesmiről. Elnézést. És mindenkinek eszébe jut valami dögdrága hűtőgép, amit nagyon erősen ránk akarnak sózni valamelyik üzletben, amin van egy nagy LCD kijelző, villó, mindenféle gomb van rajta, de bennem legalábbis, és egy kicsit hasonlítotok ebben rám, akkor bennetek is az a kérdés fog felmenni, hogy oké, de igazából most mitől okos egy hűtő? És ilyenkor, mikor ezt elkezdjük lemondani, akkor kétféle út van. Az egyik, hogy kiderül, hogy az okos hűtő annyira nem okos, csak mondjuk lehet időzíteni, megállítani a dolgait, és akkor úgy érezzük, hogy na, ez megint egy marketinges fogás. A másik, ha tényleg egy okos hűtő előtt állunk, ilyen esetben valószínűleg tévedésből kerültünk oda, mert ezek rettenetesen drága, ilyen milliós árkategóriájú hűtők szoktak lenni, és elnézést azokért, akiknek milliós hűtőik vannak, bocsánat, biztos megvan az oka, hogy miért vesztek ilyet. Mindenesetre én nem tudom elképzelni az életemben, de a lényeg az, hogy ezek a hűtők általában azzal operálnak, hogy fel lehet vinni, hogy mikor mit vásároltunk, egyfajta adatbázist üzemeltetnek, és figyelmeztet a lejárati időre, lehet követni benne ilyen leltár inventori jelleggel, hogy mi van a hűtőnkben, és így próbálja meg segíteni a konyhai, mindennapi háztartási életünket. Na ez a projekt nem erről szól. Szerintem előbb elmondott okos hűtőknek nem sok értelme van. Ez persze csak a személyes véleményem, de igazából nem látom azt a felárért, azt a szolgáltatást, amit kapok. Viszont ez a cikk, na ilyet szeretnék. Szerencsére ez nem is 5000 dolláros hűtőkről szól, csak elrettentő példaként, hanem a szerző, aki Andrew T. néven írta alá, szóval nem tudom a teljes nevét, de innét is gratulálok Andrewnak, mert szerintem zseniális, amit csinált. Egy Raspberry Pi alapú megoldást készített el. Nagyon röviden a dolognak az a lényege, de persze a cikk részletekbe megy, és talán azt hiszem a kódot is látjátok, hogy fogott Andrew egy Raspberry Pi Model B-t egyébként, elhelyezett rajta egy kamerát és egy akkumulátort, meg egy pici LED lámpát, és az egészet berakta a hűtőbe. Innétől fogva bármelyik hűtő okos hűtővé tehető, amiben elfér egy Raspberry Pi. A dolog pedig úgy működik, hogy a Raspberry Pi-on ülő kamera folyamatosan figyeli a hűtőt, ami tulajdonképpen egy viszonylag ritkán változó kép, hiszen csak akkor változik, amikor benyúlunk valamiért, meg beteszünk valamit, meg kiveszünk valamit. Szóval egy viszonylag állandó képet néz, és OpenCV képfelismerőt futtat rajta, ami egyébként mindenki számára ajánlom, aki képfelismeréssel akar foglalkozni, mert egy nagyon könnyen elindítható, nagyon jól dokumentált kis megoldás. A lényeg pedig az, hogy a rendszer maga nézi, hogy miből mennyi darab van, és azonosítja. Azonosítja a mennyiségeket, és azt is figyeli persze, hogy mikor kerültek be ezek a különböző dolgok a hűtőnkbe, tehát mondjuk, hogy mikor raktuk be azt az adott tejet, vagy hagymát, hogyha már itt a mai adás során a hagyma lesz a példa mindenre. A lényeg tehát az, hogy maga figyeli egy ilyen nagyon egyszerű Raspberry-s eszközzel, és minek figyel. Amit figyel, itt a szerző Andrew Amazonos webszolgáltatásokkal oldotta meg a dolgot, lényegében ezeket a képeket feldobálja erre a Amazonos szolgáltatásra, és ott persze ez rendelkezni kell egy Amazon accounttal, de teljesen automatikusan elvégzi a rendelést is. Tehát beállítható neki, hogy bizonyos termékekből, mondjuk tejből én szeretném, hogy mindig legyen, ez nekem fontos, mindig, ha hányszor megyünk a hűtőbe, ott legyen friss tej, vagy hagyma, vagy akármicsoda. Nyilván itt főként inkább olyan dolgokra lehet gondolni, amik az Amazonon kaphatók, úgyhogy Magyarországon mondjuk nem biztos, hogy a hűtőt fel tudnánk tölteni Amazonból, de értitek a lényeget. Szóval ez a kis megoldás magától meg is rendeli nekünk azokat a dolgokat az ajtónkhoz, Amazonos kiszállítással, ami elfogyott, amit ő a képazonosítás során megtalált, és látta, hogy elfogyott, és kevés van már. Szerintem ez az igazi okos hűtő. Sajnos Andrewtól nem lehet megrendelni ezt a kis projektet, pedig ha meg lehetne, már valószínűleg itt lenne az asztalomon, ahol most a kis gépemet nézem, és magát a cikket pörgetem itt közben. Mindenképpen ajánlom, hogy kattintsátok meg a linket, mert nagyon jó tesztvideókat, meg tesztképeket is rakott fel a szerző, és itt vannak kódrészletek is. Azt nem állítom, hogy ez egy szuper egyszerűen reprodukálható projekt. Itt a szájton magán is nehéz kategóriába sorolták. De azért, ha gondoljátok, valaki érzi magába a késztetést, akkor próbálja meg. Szerintem ez egy ilyen teljes hétvégét igénylő projekt lenne egyébként. Ha van ilyen, akkor erről is nyugodtan dobjatok a hello@adatépítész.hu-ra. Van ilyen hős, aki ezt megépíti. És hogyha van, ha megépített te hős, aki most ezt hallja, akkor mindenképpen írjál nekem, és ha szeretnéd, akkor megbeszéljük, és szerepelni fogsz a showban. Azt gondolom, hogy ennyi utalom mindenkinek jár, aki megépíti ezt az okos hűtőt magának. Andrewnak is járna egyébként. Mindenképpen nézzétek meg a cikket. Nagyon jók ezek a bepakolt videók, nagyon látványos, és nagyon hosszú a cikk, de ez nem azért van, mert uncsi, hanem mert tényleg nagyon lépésről lépésre leírta Andrew, hogy hogy kell ezt végrehajtani, tutoriál jelleggel. Úgyhogy, ha valaki érzi magában a késztetést, akkor én tudom ajánlani, hogy építsétek meg. Mindenesetre, ha van magyar okos sütő, akkor erről engem mindenképpen értesítsetek. A mai nap harmadik témája egy picit talán elvontabb, és ez a téma végre nem az ételekkel, a hűtőkkel és hasonlókkal foglalkozik, de persze nem fogunk messze menni a machine learning és algoritmusok házatájáról, természetesen itt az adott építészet ilyet nem teszünk, hanem arról lesz szó, hogy, és ezt most nem a szokásos értelemben mondom, hogy brit tudósok, de tényleg brit tudósok megtalálták a legszebb egyenletet. Gondolhatnánk, hogy ez most megint valamilyen Glossy magazin címlapjára való dolognak hangzik, hogy mi az, hogy legszebb egyenlet, de efemeri vizsgálatokkal, ha jól értem, bár biológiából nem feltétlenül tőlem kell, hogy előadásokat hallgassatok, minden esetre valamilyen technikával, amit én emerinek értettem meg, efemerinek értettem meg, vizsgálták emberek, konkrétan matematikusok agyát. És azt vették észre, hogy amikor egy egyenletet, valamilyen elméletet vizsgáltak, néztek, akkor nem csak azok az agyi területek aktiválódtak, ami a klasszikus számolási, matematikai készségeivel vannak összeköttetésben az embernél, persze ez nem csak a matematikusokra igaz, hanem bárki másra is, hanem még egy másik terület is az agyban. Nézzétek el nekem, hogy nem fogok belemenni a latin megnevezésekbe, mert higgyétek el, hogy ez mindenkinek jobb így. Természetesen megkattintható lesz a link, és megnézhetitek magatoknak, ha ez érdekel benneteket. De a lényeg az, hogy olyan agyi területek is aktiválódtak, amikor egyenleteket, illetve matematikai elméleteket vizsgáltak ezek a megfigyelt alanyok. Itt, ha minden igaz, akkor kicsit puskázok. Igen, 15 matematikus néztünk. Egyébként igen, ez rögtön felveti a kérdést, hogy egy egész kicsit azért Semir Zeki által készített tanulmány, remélem jól mondom a nevét, biztos, hogy nem, azért eléggé kis mintás, viszont nagyon meggyőző. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan agyi terület is aktiválódott, amit jellemzően az esztétikával, a szépségérzettel kötnek össze a tudósok, illetve az agyat vizsgáló biológusok, neurológusok csapata. A lényeg tehát az, hogy nem csak a logikus énünk, a logikus agyunk aktiválódik ilyenkor, hanem az is, amit akkor érzünk, amikor egy szép festményt, vagy egy zenedarabot, vagy nekünk tetsző filmet, vagy képet, vagy tájat látunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy amikor valaki azt a kifejezést használja egy logikai elméletre, aminek hát az egyik legtisztább formája ugye egy matematikai elmélet, hogy ez szép, akkor az nem egy képzavar, hanem egy nagyon is helyes kifejezés, ugyanis a tiszta és logikus gondolkodást tükröző matematikai elméletek az agynak nem csak a logikai oldalát, hanem a szép érzékét is aktiválja, ténylegesen kimutatható, mérhető módon. Ami azt jelenti, nos, az azt jelenti, hogy a matek, a statisztika és a logika szexi. De tényleg. Tehát, hogy az embereknek ez esztétikai élményt nyújt. Úgyhogy, kedves adatépítész hallgatók, ha bárki ezentúl azt mondja nektek, hogy az egy nagyon nerd mondat, hogy szerintetek egy egyenlet szép, akkor mondjátok azt, hogy ez nem igaz, téved, másoknak is tetszik, és erre már efemeri bizonyíték van. Mondjuk, ha ezt mondjátok, nem lesznek kevésbé nördök, de értitek a lényeget. Természetesen, hogyha mérni tudjuk, hogy aktiválódik az agy azon része, ami az esztétikum megéléséért felel, akkor azt is tudjuk mérni, hogy ez mennyire aktiválódik, és hát hova lenne egy brit tudósok jellegű cikk, hogyha nem lenne benne ilyen elem, hogy megtalálták a legszebb egyenletet. Ha elolvassátok a cikket, akkor azért ti is látni fogjátok, hogy bár 60 egyenletet vizsgáltak, de 15 fős mintán, szóval azt gondolom, hogy ez még jelentős további kutatást von maga után, de azért érdekességként elmondom, hogy Nem csak azt vizsgálták, hogy melyik egyenlet tetszik a tudósoknak, hanem hogy melyiket ismerik önbevallásos alapon a lehető legjobban. És érdekes módon nem volt erős összefüggés, tehát egy egyenlet, egy logikai egyenlet akkor is tetszett megvizsgált matematikusoknak, hogyha saját bevallásuk szerint nem annyira ismerik a matematikának azt az ágát, amiről az az egyenlet éppen szól. Úgyhogy ezzel nincs összefüggésben, vagy nincs szoros összefüggésben, de lényegében azt találták, hogy az egyik Euleri egyenlet az, ami a legszebb, ami a legtöbb matematikusban leginkább izgatta, aktiválta a szép érzékét az agyuknak, és az egyik legkevésbé szép, vagy legkevésbé szeretett egyenlet, illetve matematikai elmélet. Most megint bajba leszek a kiejtéssel, de Ramanujan-nak a végtelen sorozatú, a pi végtelen sorozatú leírása, amit maga a cikk egy nehézkes és nem túl szép megoldásnak nevezett. Én azért odáig nem merészkednék, hogy ilyen szintű matematikai egyenleteket leminősítsek, de úgy néz ki a kutatás alapján, hogy ha minden igaz, jól emlékszem, akkor egy indiai származású, Angliában dolgozó és végül ott meghaló matematikus volt. Erről nem szól a cikk, de emlékeim szerint, hogy ő volt, vagy lehet, hogy egyszer ennek utána nézek. Ti mindenképp nézzetek utána. Szóval, hogy az ő egyenletét választották a legkevésbé szépnek és kifinomultnak, és az Euler-féle, az egyik Euler-féle egyenlete. Nem emlékszem rá, hogy pontosan melyiket írja a cikk, járjatok utána, de az egyik Euler-féle egyenletet találták a legszebbnek. Rátok bízom, hogy vonjátok le a tanulságot. Én minden esetre leesett állal olvastam, mert én rám jellemző, hogy valamilyen matematikai, logikai vagy machine learning problémára azt mondom, hogy szép, vagy hogy gyönyörűnek találom, de eddig azt hittem, hogy ez csak az én privát hülyeségem. Most már van tudományos bizonyítékom rá, hogy ez így helyes. Mondhatom ezt. Lehet, hogy ki is nyomtatom 12 példányban, és minden táskámba, és mindenhova teszek egyet, hogy ezt bármikor felmutathassam. Na jó, viccet félretéve. Ez volt a harmadik, és egyben utolsó cikkünk mára, amit feldolgozok. És ezzel lassan zárom is az adatépítész második adását, hogyha még mindig itt vagytok velem, annak nagyon örülök és köszönöm. Nyugodtan dobjatok egy e-mailt a hello@adatépítész.hu-ra, akár kritikákkal, akár csak bármilyen véleményetek, hozzászólnivalótok van, vagy ha javasolni szeretnétek valamilyen témát, hiszen könnyen lehet, hogy azok a témák, amiket én találok, és az én forrásaim mellett még egy csomó másik érdekesség is van, szóval javasoljatok nyugodtan. A másik, amit még felhívom a figyelmeteket, hogy a show notes-ba be fogok rakni, olyan is létezik már, hogy a könnyed vonalon maradjunk, hogy Data Science humor képregény. Ezt nem fogom leírni nektek, hogy mit láttok a képen. Nézzétek meg a show notes-ot az adatépítész.hu-n, és ott lesz ez a kis ajándék nektek. Remélem értékelni fogjátok majd ezt a machine learning-es humort. Természetesen nem én vagyok a szerző, de én nagyon jól nevettem rajta, amikor megláttam. Megpróbálok a következő adásokba különböző meghívott vendégekkel majd színesíteni a programot, hogy ne csak mindig engem halljatok. Hogyha van javaslatotok arra, hogy kit hívjak meg, vagy akár ti magatok valamilyen módon jelentkeznétek, és van olyan érdekes témátok, amit úgy érzitek, hogy egy pár perces session keretében bekapcsolódnátok, akkor beszéljünk róla és jelentkezzetek. Megköszönöm a figyelmeteket, ez volt mára az adatépítész második előadása, és két héten belül jövök a következővel. Sziasztok!